Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Elnököt választott hétvégén az Ussere Plus. Dacian Csoros lett a belpolitikai válságot kirobbantó pártszövetség új elnöke. A belső választástól a politikai aktorok azt várják, hogy rendet tesz a káoszban. Elemzők egy része szerint azonban ezzel még korán sem dőlt el minden. Amit biztosra tudunk, hogy holnap kell szavazzon a parlament a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványáról. Feltéve, ha közben nem mond le a miniszterelnök, vagy nem vonja azt vissza maga a beterjesztő. Nyilván ezek a legvalószínűtlenebb forgatókönyvek, de nem zárható ki semmi a jelenlegi helyzetben. Az Ussere Plus belső választásainak eredményéről és a belpolitikai válság megoldásának a lehetséges forgatókönyveiről lesz szó ma. Pataki István, a Kronika főmunkatársa, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szervusz.
Kétfordulós választások után megszületett az egykori hárompárti koalíciós kormány második legnagyobb erejét adó alakulat, az Ussere Plus társelnöke, Dacian Csolos, korábbi mezőgazdasági miniszter, technokrata kormányfő személyében. Papírforma vagy meglepetés?
Számomra papírforma volt. Természetesen előtte azért voltak sokan, akik nem tekintették ezt egy egyértelmű, tehát nem számítottak egyértelműen arra, hogy Csolos fog nyerni, de azért én úgy gondolom, hogy vagy legalábbis azok közé sorolom magam, akik azt gondolják, hogy azon kívül is, tehát olyan tényezők is befolyásolnak egy ilyen választást, amelyek nem feltétlenül egy párt belső ügyeire tartoznak, például akár titkos szolgálatok is. Én úgy gondolom, hogy Dacian Csolosnak volt egy olyan háttere, volt egy olyan beágyazottsága a román belpolitikában, amely azért egy jóval erősebb kiinduló pontot adott neki, mint Dan Barnának. Ne felejtsük el, hogy az ő pártja, ez a Plusz nevű valami, hadd fogalmazzak így, tulajdonképpen azért jött létre, hogy Dacian Csolost be tudja hozni az Usszeréba. Tehát már ebből látszott, hogy itt igazából arra megy ki a játék, hogy előbb-utóbb Dacian Csolos átvegye a vezető funkciót ebben a pártban. Egyébként őneki van egy nagyon erős európai, ahogy tetszik, brüsszeli háttere is. Nem csak európai bizottsági biztos volt korábban, hanem ugye jelenleg is az Újítsuk meg Európát európai parlamenti frakciójának az elnöke, egy befolyásos frakció ez, Macron francia elnök áll igazából a frakció mögött. Túl sok olyan szereplő volt Dacian Csolos mögött, amelyek az ő elnökségét valószínűsítették, az ő győzelmét valószínűsítették.
Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen csak Dan Barnának köszönheti Dacian Csolos a győzelmét, mert hogy Dan Barna nem kampányolt elég jól a belső választásokon.
Nem, ismétlem, nem hiszem, hogy erről van szó. Tehát Dacian Csolosnak első pillanattól az volt a szándéka, hogy átvegye az Ussere elnökségét, ezen dolgozott, és tulajdonképpen, hogyha jól belegondolunk, és hogyha az Ussere át akar térni erről a civil szervezeti mozgalmi formából egy picit komolyabb politikai tényezővé akar válni a bukaresti politikában, akkor azért mondhatnánk, hogy alkalmasabb elnök is Dacian Csolos.
Az Ussere jövőjéről beszélgetni fogunk még, maradjunk a fúziónál, amelynek következtében a két alakulat visszatért az Ussere nevéhez és a logóhoz. Ussere, mentsétek meg Romániát, ez a magyar megfelelője. A pluszt eltemettük, ezt maga az új pártelnök Dacian Csolos mondta. De le lehet zárni így egy csapásra az ideológiai meg egyéb nézetkülönbségeket? Arra gondolok itt, hogy például Kötelin Drul parlamenti képviselő volt szállításügyi miniszter, aki Dan Barna egyik legfőbb bizalmasa. Igen epés megjegyzéseket tett az új pártelnöknek, amikor Kötelin Drul elmondta a beszédét a választások előtt, ugye alelnököket választottak, meg megválasztották az országos bürónak a tagjait, akkor azt mondta Dacian Csolosnak, hogy Csolos, nyugodtan tapsolhatsz te is.
Igen, tehát itt az ellentétek azért megmaradnak. Nyilvánvaló, hogy megmaradnak az USZR-n belül, azért az USZR-nak a régi magja az tisztában van azzal, amit itt korábban fővezettem, hogy tulajdonképpen a plusz az igazából milyen céllal lépett szövetségre az USZR-ével, és egyáltalán, hogy Csolos elnökké való választása volt a fő célja ennek az egész plusznak, tehát ezzel azért tisztában vannak az USZR korábbi markáns figurái, és ugye mire megy itt ki a játék végső soron? Dacian Csolosnak egyértelmű terve van, egyértelmű célja, projektje van, ha úgy tetszik, hogy Románia elnöke legyen, hogy ő váltsa majd Klaus Johannist. Erről beszélt is többször, tehát ez nem valamiféle titkos terv, titkos vágy, hanem nyilván egyfajta, ha úgy tetszik, dobbantott le jelent számára.
Igen, de
az USZR-elnökség,
na már most... Dan Barna lesz a miniszterelnök, és ő lesz az államfő. Dan Barnából nem lett miniszterelnök.
Dan Barnából nem is lesz miniszterelnök. Valószínű, hogy Dan Barnának azért a politikai szerepvállalásait nagyjából befejeződött. Ellenben valóban lesznek ellentétek az USZR-en belül, és nem mindenki fogja ezt azért olyan lelkesen végignézni, hogy Dacian Csolos a vörös szőnyeget teríti maga elé a Kotrucsényi palota fele. Ennek számos megnyilvánulását láttuk korábban is, de most például egyébként legutóbb Emmanuel Unguriano USZR-s képviselő jelentette ki, hogy Kötelin Drula éppenséggel egy nagyon jó elnökjelölt lenne, tehát államfőjelölt, és hogy nem lenne egy rossz döntés majd annak, tehát 2024-ben őt jelölni. Nos, ezek az előszelei, látszik, hogy ezek már ez az előszele annak, hogy itt komoly viták lesznek majd, és ne felejtsük el, hogy az országos bűróban többséget szereztek Dan Barna támogatói, tehát, és ők fognak majd dönteni elvileg arról, hogy ki legyen az államfő, de ne, nyilván ne szaladjunk ennyire előre, hiszen 3 év múlva lesz majd csak ez aktuális, de kétségtelen, hogy föl fognak erősödni az ellentétek az USZR-ban, akkor meg főleg föl fognak erősödni, hogyha az USZR végső soron úgy dönt, vagy a helyzet úgy hozza, hogy ellenzékben marad. Azért én néztem hát nem tudtam végignézni, megmondom őszintén, de néhány részletét láttam az USZR kongresszusának, és szóval nekem úgy tűnt az egész, mint egy ilyen multinacionális cégnek a csapatépítője, még a berugás előtt, tehát abban a fázisban, amikor még csillogó szemekkel elmondják a középszintű vezetők, hogy merre tart a cég. Szóval ez egy kicsit így is épült fel ez az USZR, tehát és az a helyzet, hogy ezek a csillogó szemek, vagy a szemekből a csillogás halványulni fog abban az esetben, hogyha az USZR az elkövetkező 3 évben ellenzékben marad. Tehát majd rájönnek, hogy bizony, hogyha nem jön a multicégbe a pénz, akkor hát komoly bajok lesznek, tehát nem elég a csillogó szem. Mert ugye az USZR-ben az a helyzet, és ez volt a fő probléma a kormányzás vagy a koalíció esetében is, hogy nem tudott igazából kilépni a civil szervezet, vagy ha úgy tetszik, a multicég mentalitásból. A politikusai nem tudták igazából a súlyát érezni, és nem tudtak igazából otthonosan mozogni a kormányzás területén. és a politizálás területén, tehát egy koalícióban tudomásul kell venni, hogy ott naponta kell, ha úgy tetszik, taktikázni, kompromisszumokat tenni, okosan, ügyesen mozogni, tehát nem elég az, hogy nekem van egy nagyszerű tervem, azt leteszem az asztalra, az magától nem fog megvalósulni.
Egyébként vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen nem volt semmiféle terve az USZERÉ Plusznak. Ők csak azt mondták, hogy reformokat akarnak, de hogy emögött a kijelentés mögött tulajdonképpen nem volt tartalom, de beszéljünk erről később. Itt említetted, hogy Dan Barna emberei szereztek többséget a párt országos bürójában. Tegyük egyébként hozzá, hogy Kötölin Drulö és Vlad Voikulescu is több szavazatot kapott, mint maga Dan Barna az országos bűróválasztáson. Tehát lehet, hogy ilyen értelemben jobb választás lett volna Dacian Csolos kihívójának a volt szállításügyi miniszter, de ez már a múlt. Többségben vannak Dan Barna emberei. Ilyen szempontból milyen legitimitása lehet egy pártelnöknek, vagy a pártelnök Dacian Csolosnak, vagy mivel nincs többségben, ő másodhegedűs lesz, és Dan Barna emberei fognak irányítgatni?
Hát ez azon is múlik, hogy Dacian Csolos mennyire lesz dörzsölt elnökként, már pedig azért Dacian Csolos bármennyire eljátsza az ilyen politikai újonc, hogy, tehát próbál magára egy olyan imást alakítani, hogy azért ő egy ilyen, meg egy nagy demokrata imás, tehát azért igen, és én úgy gondolom, hogy ő egy dörzsölt politikus. Egy dörzsölt politikus egy párton belül elvileg azért el tudja érni, hogy egyrészt támogatókat szerezze maga mögé, másrészt pedig ismétlem, és itt megint visszatérünk a koalíció kérdésére. Tehát Dacian Csolossal azért egy picit nagyobb az esély arra, hogy az elkövetkező választásokig azért az USZERÉ újra koalíciós pozícióhoz jusson. Én úgy gondolom, hogy azért ez kulcskérdés. Tehát ha ez nem lesz meg, akkor az USZERÉ azért bármennyire is jó pozíciónak tűnik jelenleg az ellenzékiség, azt gondolom, hogy azt 3 évig azért nem lehet úgy csinálni, hogy Dacian Csolos megmaradjon egy olyan vezetőnek, aki mondjuk utána államfőjelöltként is indulhat, és azt mondhatja a végén, hogy én az USZERÉ-t előbbre vittem. Tehát azért Dan Barna lehet, hogy picit megkopott itt az utóbbi időben, és megint csak mondom, hogy azért Dacian Csolos mögött olyan erők voltak, akikkel bárkinek nehéz lett volna megküzdeni, de azért azt ne felejtsük el, hogy Dan Barna vezetésére a párt egyértelműen fölfele haladt. Hát egyre jobb eredményeket ért el a választásokon, egy jó, nagyon jó pozíciót ért el a koalícióban. Hát nagyon erős minisztériumokat kapott, ugye ezért támadták Ludovik Orbánt a penélébe, hogy milyen nagyszerű pozíciókhoz jutott az USZERÉ. Úgyhogy itt Dacian Csolosnak, ha nem sikerül a pártot valamilyen módon a koalícióba visszavinni, akkor azt gondolom, hogy ott fog eldőlni az ő elnökségének a kérdése. Akkor fognak felerősödni a Dacian Csolos ellenes hangok az USZERÉ-ben, hogyha elmarad a koalíciós tagság, a kormányzati szerep.
Pataki István, a Krónika főmunkatársa, a Naprakész vendége, az USZERÉ Plusz belső választásainak eredményéről és a belpolitikai válság megoldásának a lehetséges forgatókönyveiről beszélgetünk. Az USZERÉ-nek sokáig nem volt kiforrott ideológiája, Dan Barna vezetésével egyre inkább egy neoliberális európéra, szociális kiadásokat egyre inkább csökkentő, az állami vállalatok sikerességét a privatizációban látó csoporttá vált. Dacian Csolos személye folytonosságot, vagy pedig gyökeres váltást fog jelenteni szerinted?
Nem fog gyökeres váltást jelenteni, de azért én az ideológiai kérdéseket mindig zárójelbe, vagy idézőjelbe tenném, ha a román politikáról beszélünk. Hogyha meghallgattuk például Florin Kücu, hát mondjuk furcsa kis beszédét a kongresszuson, akkor annak is, ha valamiféle ideológiai következtetést akarunk levonni belőle, akkor egy ilyen erős, liberális üzenete volt. Miközben tudjuk, hogy a támogatói között nagyon sok egykori PDL-s van, egykori Băsescu párti, akik egyébként meg éppenséggel mást képviselnek. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy hogy Csolos eljátszotta a nagyon nagy liberális szerepet az Európai Parlamentben, az Újítsuk meg Európát frakció élén, zárójelbe tudjuk, hogy honnan indult Csolos, ifjú korában még a Vatra Romaniasca szimpatizáns, és nem csak szimpatizáns, hanem ifjúsági szervezetének egyik helyi vezetője is volt, aztán a Román Nemzeti Egységpártban is kisebb szerepet vállalt, tehát onnan indult, onnan jutott elő ez a majdhogy nem szélsőséges liberalizmusig, amit az Újítsuk meg Európát európai parlamenti frakciója képvisel. Tehát én azt gondolom, hogy ő ideológiailag tulajdonképpen, tehát ő olyan ideológiát képvisel, amit akkor éppen hasznosnak lát, tehát úgy érzi, hogy itt neki politikusként van egy kis tér, egy kis mozgástér, akkor oda próbál benyomulni. Na most minek után ő valószínű a rövid időn belül lemond, legalábbis ezt ígérte, hogy lemond az Újítsuk meg Európát európai parlamenti frakció elnökségéről. Nem gondolom, hogy ez lesz a fő irányvonala az USZR-nak, hogy valamiféle ideológiai kérdés mentén politizáljon föltétlen. Dacian Csolos, ahogyan Dan Barna fogalmazott korábban egy interjúban, a rendszer embere. Tehát ő része a rendszernek, a román politikai rendszernek, a román politikai rendszer pedig nem az ideológiákról, hanem az érdekekről és a háttérharcukról szól, amelyben része van a mély államnak, vagy párhuzamos államnak, vagy bárminek is nevezzük azt. Ugyancsak egy USZR és a korábban is említett Emmanuel Ungureanu is utalt arra, hogy titkos szolgálati támogatás is lenne Dacian Csolos mögött. Szóval én zárójelbe tennék az ideológiát, amikor Csolosról beszélünk.
Csolos azt mondta, a megválasztása után, mi vagyunk azok, akik meg tudjuk változtatni Romániát, és a változás ma kezdődik. Ezek kötelező szavak, vagy súlyuk is van? Itt szó volt arról, hogy rendszerváltó pártként jött létre 2015. júliusában az USZB, ez a Mentsük meg Bukarestet, aztán lett az USZR, a román politika fene gyerekeinek a csoportosulásaként indult. Létrejöttétől kezdve a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt azonosságát bírálta. 2020-ra, mintha eltűnt volna ez az irány, és az USZR a Pénéli mellé sorakozott fel. A párt feladta a teljes romániai politikai osztály lecserélésének a vízióját, és részese lett a napi politikai csörtéknek. Ne feledjük, ez a párt volt az, amint a felvezetőben is említettem, amely kirobbantotta a mostani kormányválságot, koalíciós válságot. Ma kezdődik az a változás, amiről itt Dacian Csolos beszélt, vagy változás fog kezdődni?
Nem, hát ez az ő kijelentése az része volt ahogy a hasonlattal értem, a multicég csapatépítő szeanszának. Nem, nem semmiféle jelentőséget nem tulajdonítok ennek. Ismétlem, Csolos egy pragmatikus politikus, és itt minden majd azon múlik, hogy holnap, a holnapi egyébként nagyon valószínű kormánybukás után hogyan, milyen irányba indulnak el a tárgyalások, és hogyan dönt elsősorban az államfő Klaus Johannis a kormány sorsáról. Nyilván, hogy itt a döntés az alapvetően Klaus Johannis kezében van. Csolos abban az esetben kerül képbe, hogyha a Pénélé, vagy Johannis maga, hiszen Johannis és a Pénélé most ugyanaz, miután Kücüt választották a Pénélé elnökének, tehát itt minden azon múlik, hogy Johannis úgy dönt-e, hogy az USZR-t vissza kell lehozni a koalícióba, vagy sem. Hogyha ő úgy dönt, hogy vissza kell hozni, akkor Csolos ehhez partner lehet.
Azt mondta Dacian Csolos megválasztása után a Digi24 hírtelevíziónak adott nyilatkozatában, hogy sem egy szakértői kormánynak az alakítását, sem az előrehozott választásokat nem tartja célra vezetőnek jelenleg. Ebből arra lehet következtetni, amit te is itt említettél az imént, hogy az USZERÉ csak csettintenie kell az államfőnek, és nagyon könnyen vissza fog táncolni ebbe a koalícióba?
Igen, de azért úgy gondolom, hogy az USZERÉ azt viszont nem teheti meg, sem Csolossal, sem Bárnával, sem senkivel, hogy elálljon attól a követelésétől, hogy ne Florin Kücsú legyen a következő miniszterelnök. Tehát úgy gondolom, hogy abban a pillanatban tényleg egy politikai öngyilkosságot követne el az USZERÉ. Tehát ezt szerintem Csolos sem fogja megtenni, és akkor azért mondom, hogy Ioannis kezében a döntés. Belemegy abba, hogy kisebbségi kormány, hosszas, elhúzódó bizonytalanság, instabilitás, de a PNL-é önmagában tud dönteni a pénzek sorsáról, vagy pedig lecseréli Kücsút, és akkor azonnal, gyorsan, gond nélkül visszaáll, újra helyreáll a koalíció.
Igen, de ha kisebbségi kormány lesz, akkor mi lesz azokkal a meglebegtetett reformokkal? Ismétlem, ezeknek a konkrétumait még mindig nem látjuk, csak reformoknak vannak nevezve. Tehát mi lesz a reformokkal? Mi lesz az USZERÉ reformjaival, ha nem lesznek kormányozva? Azért parlamentből ellenzékben lenni elég nehéz reformokat végrehajtani.
Szerintem felmukat, az ugyanúgy szerintem egy hangzatos jelszó volt az USZERÉ részéről, mint a kormány részéről, tehát tényleg nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Igen, tehát itt, és visszatérek erre, Ioannis döntése. Lehet egy olyan stratégiai döntése Ioannisnak, hogy ugyan egy bukdácsoló, nehezen előre haladó kisebbségi kormánnyal megy neki az elkövetkező 3 évnek, nem tudom, hogy ez, őszintén nem tudom, hogy ez jó döntése politikailag a PNL szempontjából. Ugyanakkor ezzel egy olyan helyzetbe hozza az USZERÉ-t, amely ismétem Csolosnak a politikai jövőjét is megkérdőjelezheti. Ha az USZERÉ ellenzékben marad, akkor onnan kezdve nagyon nehéz lesz 3 év múlva valamiféle sikeres politikusként nekifutni az államfőválasztásnak. Tehát lehet ez Ioannis stratégiája, hogy csak azért, hogy az USZERÉ-t gyengítse, ezt az utat választja, de miután azért Ioannis részéről voltak kifejezetten irracionális döntések, azért én például azzal vitatkoznék veled, hogy feltétlenül az USZERÉ robbantotta ki ezt a koalíciós válságot. Tehát azért abban a pillanatban, amikor Kücsú, azaz Ioannis úgy döntött, hogy Stélián Jont, az igazságügyminisztert eltávolítja a posztjáról, azért onnantól kezdve nyilvánvaló volt, hogy az USZERÉ kilép. Tehát a döntés, azért a végső döntés a PNL-nél volt. Tehát ez pedig nem tudom, hogy racionálisan meg lehet-e magyarázni őszintén ezt a lépést, hiszen lehetett volna tovább a PNL-nek az a stratégiája, ami eddig is volt, hogy próbálja gyengíteni ugyanaz USZERÉ-t a koalíción belül, de azért ott tartva. Én ha a PNL valamiféle háttérembere lennék, akkor inkább ezt javasoltam volna, hogy a PNL, mint fő kormánypárt, megpróbálja a koalíción belül gyengíteni az USZERÉ-t, de ott tartja, egyrészt ellenőrzés alatt tartja, közel tartja, és van egy stabil kormánya. Na most ezzel a lépéssel lehet, hogy úgy taktikázik Ioannis, hogy ezzel ellehetetleníti az USZERÉ-t, de hogy a PNL-n alapvetően nem segít, az is biztos.
Kelemen Hunor RMDSZ elnök mondta azt a Digi24 hírtelevízióban múlt héten, hogy az ő meglátása szerint Dan Barna felült Dacian Csolos lovára idézőjelben, és azért lépett ki, azért vezette ki az USZERÉ pluszt a kormányból, mert túl nagy jelentőséget tulajdonított a pluszból jövő hangoknak, azoknak a hangoknak, amelyek csak azt szajkózták, hogy ki kell lépni a kormánykoalícióból, ki kell lépni a kormánykoalícióból, és ez tulajdonképpen, ezt már teszem hozzá én, Dacian Csolosnak a kampányfogása volt, hogy Landán Bárna volt az, aki kivezette az Uszéré Pluszt a kormányból, és így nem lehet reformokat végrehajtani.
Hát így is lehet ezt értelmezni, de azért ne felejtsük el, hogy Kelemen Hunor ugyanúgy egy politikai pozícióban van. Az RMDSZ-nek az a stratégiája, és általában ez a stratégiája, hogyha egy kormánykoalíció része, akkor megpróbál abban a kormányban kitartani. Az RMDSZ érdeke az, hogy ez a kormány, mindig az a kormány tartson ki a legtovább, amelyiknek ő részese. Tehát igazából az RMDSZ-nek ilyen szempontból az volt az érdeke, hogy Florin Kücsú mellett álljon ki.
Hát
tehát ebben a keretben
kormány
kell értelmezni azért ezeket a kijelentéseket.
Volt olyan
is
kormány, amiből az RMDSZ kilépett, ott van az Ungur Jánu vezette kormány, amiből a Mogye miatt az RMDSZ kilépett.
És aztán meg is dőlt, meg is bukott az Ungur Jánu kormány, előre lehetett látni. Tehát azokban azért azokat lehetett látni, azokat a pillanatokat. Ugyanez volt korábban a PSD kormány idején is, tehát egyrészt amikor lehet látni, hogy egy kormány megbukik vagy nem, másrészt pedig az RMDSZ, amikor úgy dönt, hogy kilép a kormányba, az általában a választások előtt egy évvel szokott lenni, még az a másik ilyen stratégia. Szóval én azt gondolom, hogy azért ez egy politikai kijelentés volt, és az RMDSZ-nek amúgy pedig a hosszabb távon ugyancsak az lenne az érdeke, és egyébként erről is beszélt Kelemen Hunor, hogy ez a koalíció újra összeálljon. Az RMDSZ azt nem mondja ki, hiszen jelenleg furcsán venné ki magát, ha azt mondaná, hogy Florin Kücsút nyugodtan le lehetne cserélni. Na most ezt az RMDSZ nyilván politikai érdekű, most nem.
Én megkérdeztem Kelemen Hunor RMDSZ elnök urat itt a Napra Kézben, hogy a Florin Kücsúttól megválna-e az RMDSZ, és azt mondta, hogy ez nem az RMDSZ-nek a döntése. Florin Kücsút nem az RMDSZ nevezte ki, a Nemzeti Liberális Párt nevezte ki, a Nemzeti Liberális Pártnak kell úgy döntenie, hogy őt visszahívja. Egyébként Dacian Csolos személye segít azon szerinted, hogy összeálljon ez a hárompárti koalíció, amiről itt Kelemen Hunor RMDSZ elnök, meg az egész RMDSZ vezetősége azt mondja, hogy ez az egyetlen lehetősége az országnak? Vagy csak nehezíti a dolgot?
Nem nehezíti. Tehát ezt mondtam korábban is, hogy Dacian Csolos egy pragmatikus politikus, ha úgy tetszik, tehát ővele meggyőződésem, hogy a Nemzeti Liberális Pártból is sokan könnyebben tárgyalnak akár, tehát nem gondolom, hogy ezt megnehezíti, de Kücsú személye nehezíti meg jelenleg ennek a koalíciónak a létrehozását, és még csak visszatérve egy pillanatra azért az RMDSZ nyilatkozatukra, azért gondoljunk abba bele, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk a Kücsú úgy dönt, hogy Cseke Attilát kirúgja a koalícióból, azt mondja, hogy most én leváltom. Ugye? Tehát azért tehát amikor az Uszerét hibáztatjuk kizárólag ezért a kormányválságért, anélkül, hogy távol álljon tőlem, hogy én az Uszerét védeném, de azért amikor a második miniszterét rúgják ki viszonylag rövid időn belül, miközben valóban úgy kellene, hogy működjön egy koalíció, hogy mégiscsak az illető párt dönt a miniszter személyéről, tehát legalábbis egy erőteljes tárgyalásnak kellene megelőznie a két párt vezetése között egy olyan lépést, hogy egy minisztert kirúgok, vagy nem. Szóval csak visszatérve, hát hogyha az RMDSZ-nek a miniszterét rúgta volna csak úgy ki hirtelen a miniszterelnök, azért akkor az RMDSZ is másképp nyilatkozna nyilvánvalóan.
Ez bizonyára így van, viszont azoknak az érveit is el kell fogadnunk, akik azt mondják, hogy a kormányért a kormányfő vállalja a felelősséget, és amennyiben a kormányfő úgy gondolja, hogy a multinacionális céges hasonlatodnál maradva, amennyiben a cégvezető úgy gondolja, hogy az egyik aligazgatója nem teljesít jól, akkor ő megválik tőle, a cég jövőjének a biztosítása érdekében. Most nyilván lehet, hogy egyeztetni kellett volna a részvényesekkel, egyeztetni kellett volna a pártelnökökkel, csak hogy itt ugye az volt a furcsa, hogy Florin Kütszu nem is a Nemzeti Liberális Pártnak az elnöke. Tehát Ludovik Orbán kellett volna egyeztessen Dan Barnával.
Igen, tehát azért a politikában jóval-jóval szubjektívek ezek a döntések, mint akár egy multicégnél, gondolom én, bár nem tudom mennyire, hogyan működnek a dolgok azért ilyen részletesen, de azért elég könnyű rásütni a bélyeget egy miniszterre, egy miniszterelnöknek, hogyha politikai érdek van mögötte. Tehát ha sapka van rajta azért, ha nincs azért. Tehát, de még egyszer ismétlem, hogy az USZERÉ miniszteré egyébként nem feltétlenül például az egészségügyi miniszter semmiképp se teljesített jól. Az igazságügyi miniszternél szerintem egy másik probléma volt, hogy ő nagyon beragadt egy bizonyos témába, amiből megint nehezen lehetett kijönni. De ettől eltekintve én úgy gondolom, hogy egy koalíciónak tényleg az a lényege, hogy tárgyalni. Tehát a PNL hiába viselkedik úgy, mint egy olyan párt, amely azt csinál, amit akar, mert hiszen egyrészt a második helyet érte el a választásokon, tehát nem is nyerte meg a választást. Másrészt korán sem volt olyan meghatározó támogatottsága, hogy ő akár itt a koalíción belül egyedül diktálja a feltételeket. Tehát jóval visszafogottanban és jóval kompromisszumkészebben kellett volna viszonyulni a koalícióhoz. Egyébként megjegyzem mindkét nagy román pártnak. Az USZERÉ részéről meg azért kellett volna jóval óvatosabban és kompromisszumképesebben viselkedni, mert hiszen nagyon erős minisztériumokat kaptak. Tehát tényleg teljesült, ha úgy tetszik, minden vágyuk. Tehát mind a két fél hibázott, de én csak azt akarom mondani, hogy nem hiszem, hogy ez az USZERÉ-re azért rá lehet kizárólag, az USZERÉ-t kellene hibáztatni azért, mert ez a koalíció felbomlott. Jelenleg pedig ismétlem, hogy a kulcs az Johannis kezében van. Florin Kütszu, PNL elnök ide, PNL elnökség oda, nem hiszem, hogy pótolhatatlan. Koránt sem pótolhatatlan politikus a kormány élén.
Kompromisszumkészségről beszéltél itt, és azt is el kell mondanunk, hogy az, hogy az USZERÉ plusz kijelenti, és ez szajkozza már lassan egy hónapja, hogy Florin Kütszu nélküli kormányt akar, ezzel sarokba szorítja a politikai ellenfelét, semmiféle lehetőséget nem hagy neki az idézőjeles menekülésre, tehát ez sem éleslátásra és előrelátásra és kompromisszumkészségre val az én meglátásom szerint.
Hát ez ilyen szempontból igaz, de mi lenne akkor a... Tehát mit kellene ehhez, tehát mit kellene mondjon az USZERÉ? Tehát
azután, az USZERÉ plusz nem gondol bele abba az én véleményem szerint, hogy ők szajkozzák azt, hogy Florin Kütszu nélküli kormányt akarnak, de ezt nekik Florin Kütszúval kell megbeszélniük, és nyilván Klaus Iwaniszra, de akkor is a Nemzeti Liberális Pártnak az elnöke Florin Kütszú, és vele kell tárgyalj arról, hogy nem ő lesz a kormányfő, és láttuk, hogy mi lett abból a kormányból, amelyiket úgy tárgyalták ki Ludovik Orbánnal, hogy nem Ludovik Orbán lett a pártnak, a kormánynak az elnöke, és ne feledjük el azt sem, hogy ha jól emlékszem, akkor az USZERÉ plusz volt az, amelyik nem akarta Ludovik Orbánt, hanem ragaszkodott Florin Kütszúhoz.
Ez így van. Ez kétségtelenül így van, de a jelenlegi helyzetben, abban a helyzetben, amikor az USZERÉ úgy lépett ki, ahogy, amikor a második miniszterét váltotta le Kütszú anélkül, hogy előtte lett volna egy koalíciós tárgyalás, én úgy gondolom, hogy politikailag nem tehet mást az USZERÉ. Tehát azért az USZERÉ-nak, tudom én, hogy vannak ezek a lózungok, hogy Románia érdeke, meg a nép érdeke, meg az emberek érdeke, meg járvány van, meg gazdasági, de hát a politika sajnos itt nálunk meg végképp nem így működik. Tehát ő, az USZERÉ a saját szavazói fele is meg kell felelje, már pedig a saját szavazói fele nem tud, nem tudja most megtenni azt a lépést, hogy elfogadja újra Kücüt, hiszen ezzel nyilvánvaló, hogy azt is elfogadná, hogy jelöl újra minisztereket, majd Kücü úgy dönt két hét múlva, valamilyen indoknál fogva, hogy hát én megint csak kirúgom őt meg őt. És akkor mi van? Tehát ugye itt ezért mondom, hogy mindkét pártnak le kell vonni a tanulságot, de jelenleg ahhoz, hogy a koalíció helyreálljon, a Pennélét csak úgy tudja levonni a tanulságot, hogyha Kücüt meghagyja Pennélé elnöknek, és én ezért mondtam is korábban, és ezért is gondoltam volna, hogyha a román politika egy picit racionálisabban működne, akkor az lett volna a normális, hogy miután megnyeri Kücü a Pennélé elnökséget, azt mondja, hogy én a párttal fogok foglalkozni, ez egy teljes embert kívánó feladat, és átadom elegánsan a helyemet más valakinek.
Csak ezen a román politikában.
Igen, és még valamit hozzátennék, hogy adódott még egy alkalom Kücünak, amikor elegánsan kiléphetett ebből a helyzetből, mert kétségtelen az már egy politikailag érzékenyebb helyzet lett volna, az például most a konstancai kórháztűz. Kiáll Kücü, és azt mondja, hogy nyilvánvalóan nem az én hibám miniszterelnökként, de én úgy gondolom, hogy ebből levonom a következtetést, egy olyan lépést teszek, ami jelzés értékű, és benyújtom a lemondásomat. Még lett volna egy elegáns lehetősége, hogy visszalépjen, ez se lépte meg, nyilván nem róla van szó, hiszen már többször beszéltünk erről, hanem Johannis döntéséről van szó. Johannis pedig elmegy közben Németországba, ahol kap valamiféle kitüntetést. Johannis egy picit más világban él, úgy gondolom, és itt ő a fő oka jelenleg az egész román politikai válságnak. Klaus Johannis elrugaszkodott a valóságtól, és nem tudom, hogy őt még vissza lehet-e hozni a valóságba.
Ha tegyük hozzá, nyilván nem lehet a kettőt összehasonlítani, de Viktor Ponta a kollektív tragédia után mondott le, és azt is tegyük hozzá, hogy nem ez az első kórháztűz Florin Kücü mandátuma alatt. Adásidőnk végéhez közeledünk, István. Holnap szavaz a parlament elméletileg a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványáról. Beszéljünk erről egy picit. Négy forgatókönyv van legalábbis szerintem. Átmegy a bizalmatlansági indítvány, ez az egyik, elbukik, ez a második, a harmadik, nem lesz meg a kvórum, ezért nem szavaznak róla, a negyedik pedig, hogy a konstancai járványkórházban kiütött tűzre hivatkozva a szociáldemokrata párt visszavonja a bizalmatlansági indítványát, mondván, hogy most sokkal fontosabb dolgokra kell koncentrálni. Nyilván ennek, illetve a harmadiknak is, hogy nem lesz kvórum, kicsi a valószínűsége, főként azok után, hogy Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök többször is közönséges gyilkosoknak nevezte Vlad Voiculescut, amikor még egészségügyi miniszter volt, meg Florin Kücü kormányfőt is a tűzesetek miatt. Tehát több mint valószínű, hogy az első változat fog itt érvényesülni, tehát átmegy a bizalmatlansági indítvány, és ugyanakkor ez a legkényesebb változat is szerintem, ami számos kérdést vet fel. Kell legyen egy feláldozható miniszterelnök jelölt, aki nem kap bizalmat, aztán Florin Kücüt fogja javasolni ismét Klaus Johannis, akit vagy megszavaz a parlament, vagy nem. Ugyanakkor az indítvány megszavazása és Kücünak a félreállítása ismét felerősítheti azokat a hangokat, amelyek szerint Marcel Ciolacu és Klaus Johannis között van egy politikai egyesség.
Én szerintem holnap a kormány bukik. Minden olyan lépés, ami ezután következik, és nem egy új miniszterelnök jelölés, tehát egy új miniszterelnök jelölt előhelyezéséből áll, tehát nem jelez, tehát nem jelöl ki Klaus Johannis egy új politikust a kormány élére miniszterelnök jelöltként, az erőteljesen antidemokratikus. Tehát az Európában körberajongott Johannis egy teljes mértékben antidemokratikus útra lép akkor, hogyha nem veszi figyelembe a parlamenti többség döntését. A parlamenti többség döntése holnap minden valószínűség szerint az lesz, hogy ez a kormány megbukott. Onnantól kezdve csak játszadozni, taktikázni, ügyeskedni lehet azért, hogy Florin Kötszú ismétlem egy középszerű miniszterelnök pozíciójába maradjon. Nem demokratikus egyetlen olyan lépése, amely megpróbálja egy vesztett bizalmatlansági indítvány után Florin Kötszút a miniszterelnöki székben tartani.
Utolsó kérdésként, holnap átmegy a bizalmatlansági indítvány, szerinted elhúzódó kormányalakításra kell számítanunk, vagy pedig nagyon hamar lecsillapodnak a kedélyek, Klaus Johannis megbízza a kormányalakítással Illie Bolozsánt, vagy hát Nikolajcsuk tábornokot talán nem, de hogy megbíz valakit kormányalakítással, és az Uszere Plusz örömmel megszavazza, meg lesz a hárompárti koalíció, és minden feltétel adott ahhoz, hogy a helyreállítási tervben foglaltakat gyakorlatba ültesse Románia.
Én korábban, amikor egy hasonló beszélgetés volt, Emil Bockot is megneveztem, mint például egy olyan politikus, aki követetné Florin Kötszút. Én attól félek, hogy a valóságtól elrugaszkodott Klaus Johannis az antidemokratikus utat fogja követni. Mindenféle ilyen-olyan ügyeskedésekkel megpróbálja Kötszút kormányon tartani, és ezen Románia csak veszített.
Hát ez a következő napokban ki fog derülni. Én Pataki Istvánnak, a Krónika főmunkatársának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és segített tisztában látni ebben az egyre káoszosabb belpolitikai helyzetben.
Én is köszönöm a meghívást.